Izsaiás könyvének a 60. fejezetéből olvasom ma délelőtt az igét. Izsaiás könyvének a 60. fejezetéből a első és második vers álljon előttünk, fönnállva hallgassuk ezt az igét. Kelj fel, világosodjál, mert eljött a te világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert íme sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a útmutatóban már az egyik ige volt az, ami felolvastam, egy rövid kis rész, az, amit az útmutatónk kiírt erre a napra, hogy rajtad feltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtad megláttatik. Ez a gondolat volt előttünk, és én ezen gondolkodtam el, hogy mit is jelent ez, és mit szeretne Isten ezen keresztül nekünk üzenni. Mit jelent az, hogy rajtunk feltámad az Úr dicsősége, mi az, ami akkor azt mondja, hogy megláttatik rajtunk az Isten jelenléte, hát hogyan is láttatik meg? Vagy egyáltalán valóban látszik-e rajtunk mindaz, hogy mi Istenhez tartozunk, hogy valami változás történt az életünkben, hogy egyáltalán tudjuk-e dicsőíteni Istent a mi életünkkel? Ha megnézzük ezt a részt, akkor, vagy ezt a rövid kis gondolatot, akkor azt látjuk, hogy nagy az a kontraszt, ami a két állapot között van, hisz arról olvasunk az igében, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de te, a te életed, az egészen más. A sötétséget és a világosságot állítja szembe az Úr, és azt mondja, hogy a nép, az a nép és az a föld, ami élünk, az Isten szerint sötétségben van, de te rajtad, ez egészen másképpen látszik. A te életed nem a sötétségben van, hanem a világosságban. A te életedet beragyogja Isten dicsősége. Tehát, hogy meg kell látszani az ember életén az, hogyha Istennel járunk. És én azon gondolkodtam el, és az foglalkoztatott talán egy kicsit a magam életére is nézve, és gondolom kiki maga megvizsgálhatja az életét, hogy mennyire látszik az én életemben az, hogy én világosságban járok, még akkor is, hogyha ezen a földön sötétség van. Hogy látszik-e ez a kontraszt az én hétköznapjaimon? Hogy valóban nagy a változás, ami az én életemben véghez ment. Vagy esetleg nem. Mert Isten azt szeretné, hogyha ez a változás bekövetkezne a mi életünkben. Azt szeretné, hogyha az ő kegyelme kiáradhatna egyáltalán a mi életünkben is. Ez a változás, ez a megjobbulás bekövetkezne. Hadd említsek egy ige szakaszt, ami számomra mindig olyan kedves és elgondolkodtató, a szintén Izsaiás próféta könyvében található ez meg, és azért különösképpen érdekes, és azért különösképpen fontos ige szakasz ez, mert egy új szövetségi történet kötődik ehhez, az a történet, amikor az Úr Jézus elkezdi az ő tanítói hivatalát, és ott a Názáreti zsinagógában arról olvasunk, hogy az Urat felkérik, hogy menjen és olvassa fel az aznapra szóló ige szakaszt, és Jézus, amikor kiment, és odaadják neki a tekercsetek, tekercset, azt a részt kezdi olvasni Izsaiás próféta könyvéből, amit mindannyian jól ismerünk, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem arra, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött azért, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, hogy a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam az lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. És ugye tudjuk a történet, hogy folytatódik, hogy akkor Jézus bezárta ezt a könyvet, és fölállt, és azt mondta, hogy ma van az, amikor Istennek ez az igéje beteljesedett. És ami olyan sokszor elgondolkodtat engem, az az, hogy az Úr miért fejezte itt be? Miért nem olvasta tovább, hisz tudjuk, hogy az igében az van, hogy az ige úgy folytatódik, hogy és hirdessem az Úr bosszú állásának a napját. Hogy miért van az, hogy az Úr ezt nem olvasta el? Miért állt meg itt? És persze nagyon egyszerű mondani az, hogy hát sok oka lehet annak, hogy az Úr ezt nem olvasta el, nyilvánvalóan, mert ő azért jött ebbe a világba, hogy Istennek a kegyelmét hirdesse, és ez valóban így van. Tehát ő nem a bosszú állásért jött, nem azért jött, hogy arról tegyen bizonyságot, hanem azért, hogy elmondja azt, hogy Isten az emberrel szövetséget akar kötni, hogy valóban a megfáradt, megterhelt, megnyomorodott embereket, a sötétségben élő embereket kihozza őket a világosságra, és amikor felolvasta ezt az ige szakaszt, és persze azon is lehet gondolkodni, hogy miért pont ez az ige szakasz volt az aznapra való ige, miért pont őt kérték föl akkor, hogy ő olvassa föl, hisz mindig fölkértek valakit arra, hogy az aznapi igét elolvassa, hát most éppen ő ráesett a sor, vagy éppen ott látták és felkérték őt, és pont aznap volt ez az ige szakasz, amit föl kellett olvasni. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy Isten tudja ezeket a dolgokat úgy rendezni, hogy minden a kellő időben történjen, tehát hihetünk abban, hogy Isten ezt a dolgot is így rendezte. Tehát nem is ez a kérdés, hanem az, hogy miért nem olvasta az Úr tovább. Én azt gondolom, hogy sok dolgot lehet ezen a területen elgondolni, vagy több oka is lehet. Egyrészt nyilván nem gondolhatjuk azt, hogy az Úr Jézus szerette volna eltitkolni azt, hogy jön az Úr bosszú állása, és lehet, hogy az is lehet az oka, hogy ő előbb a kegyelmet akarta hirdetni, és most nem annak az ideje van, hogy a bosszúról beszéljünk, de nem gondolom, hogy azért hallgatta el az Úr ezt az igét, mert úgy gondolta, hogy nem lesz ítélet, ahogy sokan gondolják, hogy hát úgysem lesz ítélet, ha lesz ítélet, akkor pedig úgyis mindenki a mennybe kerül, tehát nem arról van szó, hogy az Úr valamit el akar titkolni, hanem sokkal tudatosabb az ő hallgatása. Nem véletlen, hogy ő ezt kihagyja, hanem azért hagyta ki, mert mindenkinek mást akar az Úr üzenni. Éppen ma reggel az imaórán olvastam fel azt a részt, ami engem mindig gondolkoztatott, és amely töprengésre ad okot, amikor a Máté evangéliumában azt mondja az Úr a 12. fejezetében, hogy aki nincsen velem, az ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. És ugye arról beszéltünk, hogy akár azt is lehetne ebből érteni, hogy mintha Isten valakit kirekesztene. Tehát aki nincsen vele, az ellene van. És a másik ige, ami hasonló ehhez, és talán az ember egy kicsit, ami talán egy kicsit az embert elbizonytalanítja, az pedig az a másik gondolat, ami ehhez hasonló, csak egészen a fordítottja, ez pedig a Márk evangéliumában olvasunk, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Hát akkor most melyik az igaz? Az, hogy aki nincsen mellettünk, az ellenünk van, vagy az, hogy aki nincsen velünk, az ellenünk van. Most már lehet, hogy belezavarodtam egy kicsit a dolgokba, de a lényeg az, hogy a két kérdés az, ami az ember előtt van, hogy ha az Úrral nem vagyunk, akkor ellene vagyunk, vagy ha nem vagyunk vele, az még nem biztos, hogy ellenségei is vagyunk. Tehát mi az igazság e között? És persze lehet azt mondani, hogy ez feloldhatatlan, hát vagy mellette vagyunk, vagy ellene. De az Úr Jézus, amikor ezeket a szavakat, ezt a két kijelentést kimondja, két egészen más közegben van. Az egyikben arról olvasunk, hogy arra akar, és erről beszéltem ma az imaórán, hogy arra akarja a tanítványokat, a zsidókat bátorítani, hogy nagyon is egyértelmű az, hogy nekünk ki kell jelenteni azt, hogy az Úr mellett vagyunk. Mert ha nem vagyunk vele, akkor látnunk kell, hogy ellene munkálkodunk. Tehát, hogy itt az egyértelműségre akarja felhívni a figyelmünket. A másik történet ott a Márk evangéliumában pedig arról szól, hogy jön János apostol, és mondja az Úrnak, hogy találkoztak egy emberrel, aki Jézus nevében tett csodákat, és mi eltiltottuk tőle. És Jézus azt mondja, hogy ne gondoljátok azt, hogy nektek el kell tiltani, mert aki nincsen velünk, az nincs ellenünk. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor biztos, hogy ellenség, hanem azt kell látni, hogy valamiért ő elindult ezen az úton, valamit meglátott Isten szeretetéből, ne tiltsátok el. Lehet, hogy még nem tudod dönteni, de azt látjuk, hogy mellettünk van. Mert az Úr nevében tesz csodákat, az Úrra hivatkozik. Tehát, hogy más a két körülmény, ami között az Úr elmondja, és lehet, hogy első hallásra ez a két gondolat, ez egymással szembe áll, de hogyha látjuk, hogy kinek mondja és mikor, akkor azt is megérthetjük, hogy ez nem két egymás kizáró gondolat, hanem a kellő időben az Úr másképpen látja a dolgokat, mert másokhoz akar szólni. És így láthatjuk ezt az ige szakaszt is, vagy azt a részt, amikor az Úr nem beszél arról, hogy az Úr bosszúállásának a napját hirdeti. Miért? Miért nem hirdeti? Miért nem mondja el? Azért, mert nagyon jól tudja azt, hogy az emberek tudják, ott a zsinagógában tudják azt, hogy ez így folytatódik, de ő másra akarja őket megtanítani. Az Isten népét, az akkori zsidókat, és tulajdonképpen, amikor mi olvassuk bennünket is, hogy Isten üzenete az ember számára nem az ítélet, hanem a szabadulás. És miért fontos ez? Mert ha visszatérünk ahhoz a gondolathoz, hogy sötétség borítja a földet és a népeket, de rajtad föltámad az Úr, és az ő dicsősége rajtad meglátszik, ezt két szempontból is nézhetjük. Egyrészt nézhetjük úgy, hogy milyen jó dolog az, hogy Isten kiemelt bennünket ebből a sötétségből, és mi világosságban járhatunk. Viszont van egy olyan, vagy lehet egy olyan félelme is, és jogos félelme az Úrnak, hogy sokszor a hívő embereket, az Istenben bízó embereket ez egy olyan útra vezeti, amely Isten szemében helytelen. Méghozzá az, hogy úgy gondoljuk, hogy mi már többek vagyunk, mint ez a világ. Mert ők a sötétségben élnek, de beeszeg mi már világosságban élünk, mi már talán jobbak vagyunk, talán mi már többet érünk az Isten számára. De ne gondoljuk azt. Tehát nem azért mondja az Úr, hogy a sötétségben a te életed világosság lehet, hogy te elbíz magad. Vagy azért, hogy talán majd fogjuk a világot és a mellettünk lévő embereket ítélgetni, hogy lám-lám ezek az emberek hová jutottak, de én mennyivel jobb vagyok. Nem véletlen, hogy az Úr ezt ott a zsinagógában világossá teszi, mert látta a testvéreknek, vagy látta azoknak a testvéreinek a szívét, akikben sajnos ez a gondolat volt. Tehát ezért nem olvasta fel a bosszúállásnak a napját, ezért nem beszél az ítéletről, az ítélkezésről, mert ő szerette volna a zsidóknak, az ott lévő testvéreinek a szívére azt a gondolatot helyezni, hogy az ítélet az nem a miénk. És nem az ítélet, ami fontos, és nem arról kell bizonyságot tenni, hanem Istennek arról a kegyelméről, amit mi is megtapasztalunk minden nap. És emlékezzünk csak, hogy ott akkor, hogy fölháborodtak a zsidók, amikor Jézus fölállt, és elkezdte tovább mondani az ő mondani valóját. Olyan érdekes megfigyelni ezt a történetet, mert amikor felolvasta Jézus ezeket a szavakat, és itt letette ugye a tekercset, és ott hagyta emelvényt, és megálltotta testvérek között, akkor azt olvassuk az igében, hogy nagyon is kedvelték őt, és hogy nagyon elismerően tekintettek rá mindezért, bár nem értették a szavait, de olyan elismerően, mert az ige azt mondja, hogy mert azt várták, és arról hallottak, hogy sok csodát tett, hogy hát ha ott is valami csodát fog tenni. És akkor az Úr Jézus pedig tovább megy, és elkezd beszélni olyan dolgokról, amelyek viszont aztán őket megrázzák, vagy felháborítják, mert arról beszél továbbiakban az Úr, hogy ne gondoljátok magatokról, hogy ti jobbak vagytok, mint a többiek. És nem tett csodát közöttük, mert felfuvalkodottak, mert látja a szívükben azt a fajta gondolkodást, ami sokszor ott van bennünk is, hogy úgy gondoljuk, hogy többek, jobbak vagyunk valakitől, vagy egyáltalán ítéletet mondhatunk valakik fölött is. Itt erről beszél és elmond két történetet. Az egyik történet az, amikor azt mondja, hogy emlékezzetek csak, amikor nem volt 6 hónapig eső, és akkor arról olvasunk, hogy és ki volt az, akit a próféta megszánt. És azt mondja, hogy egy szidoni asszony, akit megszánt, és akihez bement, és akivel együtt volt a nehéz időszakban, a seraptai asszony. Majd aztán elmondja azt, hogy emlékezzetek csak a szíriai Naamán történetére, ugye, hogy mennyi leprás volt éppen abban az időben is, akik várták, hogy szabadulást szerezzenek, és azt mondja Isten igény, azok közül csak egyetlen egyet szabadított meg, vagy gyógyított meg a próféta, és ez pedig nem egy izraelita volt, hanem egy messziről jött, egy pogány ember, a többieket pedig nem. És ez ami fájt akkor a zsidóknak, hogy visszafordította rájuk az ítéletet. Hogy igen, ők, akik elítélték a sötétségben lévőket. Ők azok, akik magukat nagyobbnak látták, vagy többnek látták, mint a többieket, mert ők ugye sok mindenben jobbnak gondolták magukat, mert ők Istenhez tartoztak. És lemondanak, elítélik azokat a pogányokat, akik a tudatlanságban élnek. Tehát az Úr arról beszél, hogy ő mindenki számára nem az ítéletet hozta el, hanem a kegyelmet. És nekünk nem az a feladatunk, akkor, amikor az Úr azt mondja, hogy a világ a sötétségben van, hogy mi ítélgessük ezt a világot, hanem azt mondja, hogy nekünk az a feladatunk, hogy Isten kegyelméről tegyünk bizonyságot. Vagyis, hogy rajtunk valóban meglátszódjon az Úr, és az ő dicsősége valóban ott legyen a mi életünkben. Milyen szomorú, amikor az Úrnak újra és újra el kell mondani azt, hogy ne ítélj, hogy te is ne ítéltess el. Nem arról van szó, hogy az Úr fel akarja menteni ezt a világot. Ő nagyon világosan mondja, hogy ez a világ sötétségben van. Sőt, arról is beszél, hogy igen, el fog jönni az ítélet. De azt is látja, hogy ha ilyen lélekkel fogjuk őt követni, akkor mi ránk is az ítélet fog várni. Ugye ma említettem, hogy imaórán azt mondtuk, hogy Jézus arról beszélt, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki velem nem gyűjt, az tékozol. És ez igaz ránk, mindannyiunkra. Az, hogy én az Úrral vagyok, az azt jelenti, hogy ugyanúgy élek, mint ő. Ugyanazok fontosak számomra, ami neki fontos. És engedem, hogy ő átformálja az életemet. És hogyha nem úgy élek, és hogyha nem azt a lelkületet követem, akkor ellene vagyok. Akkor ugyanúgy az Isten ítélete vár rám. De ő nem ezt akarja. Hanem azért szólít meg bennünket, azért akar bennünket fölrázni, hogy mi is el ne vesszünk, hanem megértsük, hogy van lehetőség arra, hogy megbánjuk bűneinket. Hogy minden elmúljon, ami régi, és újjá legyen minden. Az előbb felolvasott Malakiási részben szintén valami hasonló dolgot tár elénk Isten igéje, és ugyanúgy szeretné az akkori izraelitákat, Istennek akkori népét is az Úr felrázni ebből az állapotból, mert ott is hasonlóképpen arról beszél, hogy kicsoda állhat meg Isten előtt. Tényleg, kicsoda állhat meg Isten előtt. Megállhatunk mi? Gondolhatjuk, hogy mi jobbak vagyunk, mint bárki? És ezt mondja, hogy az embernek meg kell vizsgálnia magát. De a baj az, és ott is ugyanez a baj, arról olvasunk, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy meg kell térni, amikor arról beszél, hogy ne csaljuk meg az Urat, és amikor azt mondja, hogy nem beszélhetünk ellene, akkor felteszik ott a kérdést a prófétának és az Úrnak, hogy na de hát miből térjünk meg? Hát mondd meg nekem, hogy mi az, amivel mi megcsalunk téged? És mi az, amit mi teszünk ellened? Milyen szomorú, amikor nem látjuk meg azt, hogy sok-sok dologban Isten ellen vagyunk. Amikor nem vesszük észre a mi hibáinkat. Amikor nem vagyunk hajlandók arra, hogy megítéljük magunkat. Hát mi a mi hibánk? Mi a mi bajunk? Mi a baj velem egyáltalán? Emlékezzünk csak, amikor az Úr Jézus találkozik a gazdag ifjúval, és mondja neki, hogy hát tartsd meg a törvényeket, az, amit Mózes elénk állít, és azt mondja, hogy de hát Uram, akkor mi a probléma? Már majd mondhatnám azt, hogy egyenesen mehetek be az Isten országába, mert gyerekkorom óta mindezeket megtartottam. Hát mi a baj velem? Mi a baj velem? Mi a baj veled, testvérem? Hát hányszor hallom azt a gondolatot, hogy de hát én végül is nem vagyok rossz ember, nem vagyok rosszabb, mint a másik. Hát mi a baj velem? Tényleg, mi a baj velem? Ki mehet be az Isten országába? A gazdag ifjú se értette meg, az Isten népe sem értette meg, sokszor a tanítványok sem értették meg, mert azt gondolták, hogy dolgokat megcselekszem, dolgokat megteszek, vagy nem teszek meg, mert Isten várja el tőlem, ezzel tulajdonképpen mindent elintéztem az Úrral. És azt várom Istentől, hogy ha mindezek megvoltak, akkor legyen áldás az életemben. Az Úr azt mondja, hogy én mindezt megadom neked. A probléma pedig az, hogy ti ebből akartok üzletet csinálni. És nézzük csak meg a hitünket. Nézzük meg, hogy mit miért teszünk, vagy mit miért nem teszünk. Hogyha megpróbálunk Istennek szolgálni, megtartjuk úgy, ahogy tudjuk a törvényeket, megpróbálunk mindenben az Isten akarat szerint élni, akkor mindig ott van bennünk az a vágy, vagy az a Isten felé való elvárás, hogy de akkor ő is áldjon meg bennünket. És hányszor tapasztaltuk meg azt, hogyha mégis életünkben nehézségek történtek, akkor elkeseredtünk, talán felháborodtunk, hogy Isten miért engedte ezt meg. Pedig én annyira szeretem őt, pedig én annyira szeretnék neki szolgálni, pedig én mindent megtettem, és ő miért nem teszi ezt meg nekem, hogy akkor áldás legyen az életemen. Hát erről beszél az Úr, hogy teszünk valamit, de miért? Azért, mert minthogyha üzletet kötnénk Istennel. Az Úr pedig azért hirdeti a szabadulás napját, hogy elmondja, hogy nektek is Isten kegyelmére van szükségetek. Az Istennel való kapcsolatunk az nem abból áll, hogy te adsz valamit és én is adok. Ez nem abból áll, hogy egy cserekereskedelem. Bár Istennek vannak ígéretei, és ezt sem szabad eltitkolni, hisz itt is a Malakiás próféta könyvében azt mondja, hogy hát engedelmeskedjetek is, meglássátok, hogy én mellettetek leszek. De hogyha nem úgy történik. Tehát, hogy értsük meg, hogy Isten kegyelme az, ami megtart bennünket. Mert azt mondja, hogy kicsoda állhat meg az Úr megjelenésekor. Hát ki az, aki valamit is tehet magáért? Nem azért van az Isten kegyelme az életünkön, mert mi megérdemelnénk. Mert mi jobbak vagyunk a többieknél. Mert ez a világ a sötétségben él, na de mi világosságban vagyunk. Tehát mi megérdemeljük azt, hogy Isten megállítson, hogy Isten vezessen, hogy Isten kegyelme az napról napra ott legyen az életünkön, hogy majd bemenjünk az Isten országába. De azt mondja Isten igéje, hogy nem. Isten egyedül az ő kegyelme által jön. És ő meg akar bennünket tisztítani mindattól, ami ott van a szívünkben. Megtisztítani mindattól, amely nem a kegyelmet akarja felmutatni, hanem amely mindig önmagában nézik. És ezért mondja az Úr, hogy eljön az ötvösnek a tüze. Bevallom őszintén, az első gondolatom az volt a tűzről, hogy hát az az ítéletet jelenti. És valóban ítéletet jelent a tűz, de az ötvös tüze az egy kicsit másról szól. A tűz mindig fájdalmas. A tűz az mindig félelmetes. Én bevallom őszintén, hogy amióta ugye néhány évvel ezelőtt ugye kigyulladt ez a mellettünk lévő ház, én azóta én egyszerűen, ha rá gondolok, vagy ha valami olyan szagot érzek, ami hasonlít a tűznek, a koromnak, a szagához, akkor összerezdülök. És sokszor esténként, ugye mostában nagyon sokan tüzelnek fával, és este kijövünk, és behúzódik a kapu bejáróba a füstnek a szaga, mert ugye sokan tüzelnek már a belvárosban is, és amikor kimegyek, úgy összerezdülök, és megyek hátra, és nézem a házat, nem ége valami. Hát egy félelmetes dolog a tűz, és hát persze, hogy fél az ember tőle, de azt mondja Isten igéje, hogy amikor Isten az ötvös tüzét hozza el, az nem azért van, hogy megégessen, hanem azért, hogy megtisztítson. Az ötvösnek a tüze, az a tisztításra szolgál. Lehet, hogy fáj. Lehet, hogy Isten időnként keményen megdorgál bennünket, ahogy megdorgálta ott a Názáreti zsinagógában a hozzájövő zsidókat, és lehet, hogy fájdalmat jelentett nekik az, hogy barátaim, ne gondoljátok, hogy ti jobbak vagytok másoknál. És lehet, hogy ez fájt és felháborító volt, de Isten azért adja ezt, hogy térjünk magunkhoz, hogy lássuk meg, hogy egyedül Isten kegyelme az, ami megőriz bennünket, nem a mi cselekedeteink. Nem az, hogy bennünket Isten milyen magasra emelt ki a bűnből, hanem mindig az Isten kegyelme őriz meg. És erre akar bennünket figyelmeztetni az Úr. Nem azért, hogy elbízzuk magunkat, hanem hogy lássuk meg, hogy Isten újra és újra tisztába akar tenni bennünket az ő kegyelme által. És ezért mondja Ézsaiás prófétán keresztül az Úr, hogy ugyan sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad föltámadhat az Úr, és az ő dicsősége rajtad megláttatik. Mikor? Ha felkelsz, ha megvilágosodsz, ha megérted Isten akaratát, ha bevallod a te bűneidet, és nem ítélkezni akarsz, hanem magad is megragadni az Isten kegyelmét, és ezt a kegyelmet továbbadni az emberek felé, hogy a sötétségben lévőket Isten megszabadítsa, akkor fogod megérteni az Isten szeretetét. Akkor fogsz vele együtt munkálkodni. Ez a kedves az Isten előtt. Tehát arra bíztat bennünket Isten, hogy az, hogy bennünket Isten kihívott a sötétségről, az nem jogosít fel bennünket arra, hogy mi megítéljük azt a sötét világot, amiben vagyunk, amiben élünk, hanem Isten azt akarja megláttatni velünk, hogy Isten kegyelme az, hogy mi világosságban éljünk, és Isten kegyelme az, hogy világíthatunk, és hogy mindazok, akik eddig sötétségben éltek, azok is lássanak világosságot, és hogy ők is meglássák azt, hogy Isten Jézus Krisztusban szabadítást hozott nekünk, és a világosságra ki akar hozni minden embert. Isten erre bíztat bennünket. Néha fájdalmasan szólít meg, néha olyan módon emlékeztet bennünket, hogy amit nem szívesen szeretnénk látni és meghallani, szembesít bennünket bűneinkkel. De éppen a úrvacsorai szereztetési igében olvassuk, amit Pál mond, hogy ha mi ítélnünk magunkat, nem ítéltetnénk el, de amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. Hát segítsen meg bennünket, Isten, hogy méltón tudjunk élni a mi világosságunkkal, hogy méltóképpen tudjunk szolgálni azzal a világossággal, amit Isten nekünk adott, hogy ne ítélni akarjuk ezt a sötét világot, hanem az Úrral együtt megmenteni mindazokat, akik még a sötétségben élnek. Ebben adjon nekünk az Úr kegyelmet, és ebben segítsen meg bennünket. Amen.